Kertész Ákos író már nem Budapest díszpolgára, Gergényi Péter kitüntetéseit is visszavonta a főváros. Törölték, a kollektív bűnösség elve már nem szerepel a szerb vagyonvisszaszolgáltatási törvénytervezetben. Aki magyar, vallja is magát annak, ajánlások a romániai népszavazás előtt. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Visszavonta Kertész Ákos író budapesti díszpolgári címét a fővárosi közgyűlés, a Fidesz-KDNP és a Jobbik képviselői igennel szavaztak, az MSZP frakció nemmel, az LMP-ből pedig egy nem és két tartózkodó szavazat érkezett. Az indítványt benyújtó Fidesz-KDNP frakció vezetője azt mondta, Kertész Ákos nem méltó arra, hogy továbbra is a főváros díszpolgára maradjon, miután magyar gyalázó kijelentéseket tett az amerikai Népszavában. A testület a Jobbik kezdeményezésére visszavonta Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány fővárosi kitüntetéseit is. Erre csak a szocialisták szavaztak nemmel. Gergényit a 2006. október 23-ai tüntetések után tüntették ki. A főpolgármester helyettes szerint a rendőri túlkapások miatt a volt főkapitány méltatlan az elismerésekre. A Bankszövetség szerint jóval nagyobb azoknak a száma, akiket a rögzített árfolyamú végtörlesztés negatívan érinthet, mint azoké, akik ennek előnyeit élvezhetik. A szervezet közleménye szerint alkotmányellenes a rögzített árfolyamú végtörlesztésről szóló törvény, így a jogszabály kihirdetése után az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Unió illetékes intézményeihez fordulnak. Megismétlik, hogy szerintük a törvény hatályba lépése komoly károkat okozhat az egész magyar gazdaságnak. A Vajdasági Magyar Szövetség nyomására a belgrádi kormány törölte a kollektív bűnösség elvét a vagyonvisszaszolgáltatási törvénytervezetből. A szerb miniszterelnök helyettes reményét fejezte ki, hogy a parlamentben így meg lesz a többség a jogszabály elfogadásához.
Miután ismerté vált a vagyonvisszaszármaztatási törvény első tervezete, a VMS világossá tette. Semmilyen körülmények között nem szavaz egy olyan törvényre, amely bármilyen formában tartalmazza a kollektív bűnösség elvét. Most a szerb kormány a VMS nyomására elfogadott egy módosítási indítványt.
Törvény szóhasználatával élve megszálló erők tagjai abban az esetben nem vehetnek részt a kárpótlási folyamatban, amennyiben külföldi állampolgárságúak voltak a megszállás idején, magyarán a külföldi katonák nem vehetnek részt ebben a folyamatban. Ez kétséget kizáróan eltörli a vajdasági magyarság szempontjából a kollektív bűnösség elvét, mert a vajdasági magyarok a második világháború kitörését követően nem veszítették el a szerb állampolgárságukat.
Varga László azt mondta, az ügy lezárásához hozzájárult a magyar külügyminiszter belgrádi látogatása. Martonyi Jánosot kifejtette, sem Magyarország, sem az Európai Unió nem tudja elfogadni a kollektív bűnösség egyik formáját sem. Eközben még mindig nem született ítélet Újvidéken, Teleki Júlia rehabilitációs perében. A bíróság 30 napon belül írásban értesíti döntéséről az 1945-ben Csúrogról elűzött és kollektív bűnössé nyilvánított család egyetlen élő tagját. Életkorra és nemre való tekintet nélkül nyilvánította háborús bűnössé a jugoszláv katonai közigazgatás 1945-ben a délvidéki Csúrog falu teljes magyar és német nemzetiségű lakosságát, köztük Teleki Júlia családját is. A partizánok a csúrogi magyar férfiakat megölték, a nőket és a gyerekeket két másik falu, Mozsor és Zsabja magyarjaival együtt a Járeki haláltáborba hurcolták, vagyonaikat elkobozták. Az egykori kivégzettek leszármazottai bíróságon harcolnak családtagjaik rehabilitációjáért, kollektív bűnösségük eltörléséért.
Egy hónap múlva kezdődik a népszámlálás Romániában. A magyar szervezetek arra bátorítják a szorványban vagy vegyes házasságban élőket, hogy vállalják magyarságukat. A székelységet is kérik, hogy a nemzeti hovatartozásnál ne székelynek, hanem magyarnak írassák be magukat.
A román-magyar vegyes házasságokban születő gyermekek egy negyede sem tanul meg magyarul. Az ilyen kettős kötődésű személyeket szeretnék a magyar szervezetek meggyőzni arról, hogy a népszámláláskor vállalják magyarságukat. A moldvai csángók közül legutóbb alig 5000-en vallották magukat magyarnak, és 1300-an csángónak.
Ma is körülbelül 80 ezeren beszélnek magyarul, de 300 ezer római katolikus van. a Jasi püspökségben. Tehát 220 ezer már nem beszél.
A népszámlálási űrlapon ezúttal nem lesz alapértelmezett nemzeti hovatartozás a román. A számláló biztosnak azt kell beírnia, amit a megkérdezett mond. Leronthatja azonban a magyarság arányát az, hogyha a székelyek regionális identitásukat nemzetiségként diktálják be.
Hogyha több ezer vagy akár tízezer feletti lélekszámú lesz a magát székelynek való személyek száma, akkor vélhetően ezt külön tüntetik fel.
A Székely Nemzeti Tanács elnöke arra figyelmezteti a székelyeket, ne sétáljanak bele a csapdába. Izsák Balázs szerint ezt a választási lehetőséget a román nacionalisták találták ki. Azt mondja, így próbálják leválasztani a székelyeket a magyarságról.
A székely közösségi tudatnak az egyik nagyon fontos eleme éppen az, hogy a székelyek a magyarság védelmezőinek, remélem nem bántok meg vele senkit, a legmagyarabb magyarnak tartották mindig is magukat.
Romániában október 22-e és 31-e között rendezik meg a népszámlálást.
Kárpátalján hiányoznak a gyógyszertárakból a helyben készített orvosságok, míg a Szovjetunió széthullásáig szinte minden patikában kevertek orvosságokat, addig manapság ezek helyét átvették a drága nyugati készítmények.
Ukrajnában a gyógyszerészeti szakma az utóbbi 20 esztendőben válságos időket élt át. Nem a patikák, illetve a gyógyszerek hiánya miatt, hanem mert kevés gyógyszerészt képeztek, így a patikákból is eltűntek a helyben általuk készített orvosságok. Azokat a gyógyszereket, melyeket mi olcsón el tudunk készíteni, a patikák Németországból hozatják, és a lakosság nagy részének megfizethetetlen, mondja a gyógyszerész. A kárpátaljai városokban sok gyógyszertár van, szinte minden sarkon van egy. Bár az utóbbi években sikeressé vált az ukrán gyógyszeripar, mégsem képeztek elég gyógyszerészt. Az Ungvári Egyetem orvosi karán 3 éve van gyógyszerész szak, 50 diák tanul itt. Sosem tart sokáig az, amikor elhelyezünk egy friss diplomást egy állami gyógyszerészetben, hiszen a privatizáció miatt vagy egy magángyógyszertár alkalmazottjává válik, vagy kirúgják, mondja az egyetemi tanár. Ezért a gyógyszerész szakon azt szeretnék, ha a régi gyógyszerkészítői hagyományok újjászületnének. Ám az úgynevezett házilag készített gyógyszert el is kell majd adni, ezért marketinget is tanítanak a hallgatóknak. A marketing az eladni tudást jelenti, a menedzsment a szervezéskészséget, a logisztika pedig, hogy legyen elég kész gyógyszerünk raktáron. Erre tanítom a diákokat, ha a mai világban nem elég elkészíteni, tudni kell el is adni, mondja az oktató. A kérdés most az, hogy a gyógyszeripari lobby mennyire lesz erősebb az ungvári gyógyszerészek elképzelésénél.
Mindössze 7 olcsó menze van Ungváron, pedig a 120 ezres városban ennél jóval többre lenne igény. Kárpátalján az utóbbi időben inkább drága éttermek nyíltak, pedig az átlag ukrán számára ezek megfizethetetlenek.
Puha.
Sült hal, orosz borscs, leves, fasírt, rántott hús, virsli, krumplis dereje. Sorolja a választékot az eladó nő Munkács egyik régi, míg a Szovjetunió bukását is túlélő hagyományos restijében. Ezekből van ma hiány Kárpátalján. Szerintem mindenki elégedett ezzel a menzával. A kínálat és a felszolgálás nem különbözik a drága éttermekétől, mondja ez a férfi. A legnagyobb különbség mégis a menü ára. Még egy kárpátaljai étteremben egy leves és egy főétel ára 3000 forinttól a csillagos egekig terjed, addig egy menzában ugyanennyi pénzért akár 10-szer is jól lehet lakni. A legolcsóbb menünk 7 hrivnya, azaz 180 forint, a legdrágább pedig 20, azaz 500 forintba kerül, mondja a szakácsnő. Nem csak az idős, de a fiatal korosztály is hiányolja a régi szovjet típusú restiket, ahol pár fillérért jól lehetne lakni. Leginkább az egyetemi városokban szeretnének ilyeneket, hisz a diákok alig tudnak olcsó minőségi meleg ételt vásárolni. A 120 ezer lakos Ungváron pedig mindössze 7 ilyen konyha működik. A fiatalok kevés meleg ételt esznek, ezért az egyetemisták körében nagyon magas a gyomorbetegségek száma, véli az orvosnő. A vállalkozók szerint a gyors kifűzdék nagyon népszerűek, de működési költségeikre sokszor nem elég a bevétel, az állam segítségére számítanak ahhoz, hogy talpon maradhassanak. Így is minimális haszonnal dolgozunk, egy olyan törvényt kellene kidolgozni, hogy adómentesen működhessünk, vagy ne kelljen bérleti díjat fizetnünk, mondja a vállalkozó. A menzások azt szeretnék, hogy a törvényhozás ne csak a multiknak kedvezzen, hiszen Ukrajnában mindig nagy hagyománya volt az étkezdéknek. A kormány áprilistől ígért 5 éves adómentességet a kis- és középvállalkozóknak. Az intézkedés azonban minimális tehercsökkentést hozott, és nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
A kalozrádiók és televíziók felderítését és a működtetők felelősségre vonását jelentette be a szerbiai elektronikai kommunikációs ügynökség. A kimutatások szerint az országban 56 rádiós sugároz műsort illegálisan, ebből 20 Vajdaságban található.
Ennek a hajdújárási háznak szinte minden helyiségében a Rádió 90, vagyis a falu rádiója szól, a kalózadás.
Tudom, de nem akarok tudomást venni róla, mert mondom, hogy el a kezekkel a Rádió 90-től. El a kezekkel a Rádió 90-től. Ahogy nem törődtek a Rádió 90-nel első naptól kezdve, hogy valami támogatást kapjanak, úgy hagyják végén őket dolgozni, ahogy dolgoznak, mert önellátóak, semmi támogatás még az életben, illetve ez a 11 év alatt vagy 10 év alatt nem kaptak, akkor hagyják őket úgy, ahogy vagyunk. Meg a hallgatókat is.
De a szerbiai műsorszórási ügynökség ezt nem hagyja. Míg 2009-ben lepecsételték a falu rádiójának adóját, azóta interneten sugároznak, illetve vannak hallgatók, akik felerősítik a jelet, és azt az éterben továbbítják.
A Rádió 90 nem kalózrádió, mivel a hatályban lévő médiatörvény szerint a 119-es cikkely alapján még ki sem írták a civil szektorra a pályázatot. És ez a passzus alapján, ha még nincs kiírva a pályázat, és a kiírás előtt még működik a rádió, akkor folytathatja a kiírás idejé után a bezárásig.
Az viszont tény, hogy nem kaptak frekvencia engedélyt.
Többek között 11 olyan rádióállomás szűnt meg, amely teljes egészében vagy részben magyar nyelven tájékoztatott Vajdaságban, és ez mi másként, hogyan másként magyarázható, mint úgy, hogy sérültek a szerzett jogai a magyar közösségnek.
A Magyar Nemzeti Tanács tiltakozott, de hiába. A szerbiai műsorszórási ügynökség most ismét hadat üzent a kalózrádióknak és tévéknek. Országos akciót indítanak, mert mint állítják, az illegális adók zavarják a legálisan működők adásait, illetve veszélyeztetik a légi közlekedés biztonságát. 2007-ben, amikor még legálisan működött a hajdújárási rádió, naponta 40 ezeren hallgatták. Az igazgató azt mondja, ha itt végleg ellehetetlenítik a munkájukat, átteszik székhelyüket Magyarországra, és ásott halomról szolgálják ki a térség magyarságát.
Szabadka legszebb, vagy inkább egykor legszebb épületeit mutatták be egy belvárosi sétán. Az Ezer Magyar Ház programot az Európai Kulturális Örökség Napja alkalmából szervezték.
Bontásra ítélte a szabadkai városvezetés Molczer Sándor 1910-ben épült házát is.
A várost aktívan is rombolják és hagyják, hogy saját maga az állapota elromoljon. És ez tulajdonképpen mind a kettő ugyanolyan gonosz dolog, mind a kettő nagyon-nagyon rossz dolog, mert ezek az épületek, 100 éves épületek, hogyha egyszer eltűnnek, nem lesz többet, kész, vége.
Évek óta folyik a vita Szabadkán arról, melyek azok a házak, városrészek, amelyeket meg kell menteni az utókor számára, és melyek azok, amelyek állaga már annyira megromlott, hogy restaurálása lehetetlen. A városban több mint 100 szecessziós épület őrzi a 19. század végi és 20. század elejé polgárosodás nyomát. Szabadka megérdemli, hogy rajta legyen az európai szecessziós városok térképén. Ezt tudnunk kell és gondot kell viselnünk építészeti örökségünkről, mondja az egyetemi tanár. A műemlékvédők ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy az egész város nem nyilvánítható műemlékké, ez ugyanis akadályozza a fejlődést. A megfontolt, átgondolt védelem azonban segít fenntartani az egyensúlyt.
A városban védve van, a városközpont az kb. 82 hektár, azon van több mint 700 parcella, 700 parcellán több mint 1000 épület.
A városrendezési terv szerint egész utcákat lebontanak, egyes hírek szerint 200 épületet. A városvédő civil egyesületek azt kérik, nemzetközi szakértői csoport felügyelje a bontásokat.
Ez a cél, hogy ha valami komolyabb épület bontási sorsra kerülne, akkor egyfajta nemzetközi nyomást próbáljunk ezeken a szakértőkön keresztül elérni.
Az Európai Kulturális Örökség Napja alkalmából szervezett sétán több olyan épületet is bemutattak, amelyek szerves részét képezik a város történetének, de már rajta vannak a bontásra ítélt épületek listáján.
Mintegy 21 ezeren regisztráltak eddig az MTI ingyenes hírszolgáltatására. A szakmai regisztrálók száma meghaladja a 4300-at, a napi felhasználóké a 2800-at. Belinesi Csaba vezérigazgató azt mondta, az MTI új médiához tartozó híradó.hu hírportált hétköznaponként már mintegy 100 000 ember látogatja, ami 50%-os növekedést jelent az elmúlt hónapokban. A közmédiumok közös internetes felületét még fejlesztik. Ha elkészül, blogok, fórumok is lesznek rajta, és az élő televíziós adásokat is zökkenőmentesen lehet majd nézni. Híradó legközelebb 6-kor lesz, ha Jagos Andrea várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Te lassan sportot űzöl a főzőcskéből. Vigyázz, megmesél.
Vigyázz, Bence, egy gazdrangya nem tud lesérni. Egy bundel!
Velem akarsz játszani, Marcsi?
Látod, Gábor, majdnem mindenki veled akar játszani.
Pontosan!
Érezd a hangom, majdnem mindenki. Én
hozzátok, már mindjárt nyitunk.
Így igaz, én már megyek, el is foglalom a helyemet.
Ez a Zoli mindent ilyen komolyan?
Tudod, hogy minden az zene, de várj, hol van a show?
A show mostantól mindig nálam lesz.
Na gyerekek, mindenki készen áll. Akkor nyitunk.
Közszolgálat közösen.